Szeretettel köszöntök mindenkit ma este, élőben és vágatlanul folytatjuk az utunkat. Hatodik lakásban járunk, és ahogy ígértem, hát ez most egy ilyen csúcsfejezet fog következni. Igen, kérek szépen egy kis figyelmet. Köszönöm, nagyon jó. Nem magam miatt, csak a rádióhallgatók miatt, csak ők miatt. Na, szóval... A harmadik fejezetből, tehát itt a hallomások, sugallatok, gondolatok témájából nagyon röviden még nézzünk meg valamit. A 11. pontban Teréz ír egy ilyet, hogy a lélek, aki ilyeneket tapasztal, ne tegyen semmit, művelt és körültekintő, gyóntató véleménye nélkül, aki Isten szolgálja. Ugye mit mond ezzel? Hogy a gondolataink, a sugallataink megosztása valakivel. A véleménykérés főleg súlyosabb témában. Tehát nyilván nem csak arról van itt szó, hogy egyedül a gyóntatóval lehet megbeszélni ezeket a fontos témákat, nyilván lehet mással is, bizalmas emberemmel is megoszthatom. Itt a lényeg inkább a megosztás. Tehát amikor én úgy érzem, hogy Isten engem indít valamire, és most főleg itt ilyen nagyobb dolgokról van szó, amikor nem hirtelen kell dönteni, akkor azért az egy nagyon nagy alázatnak a jele, amikor ezt valakivel megbeszélem. Mert aki így nagyon a maga feje után megy, mondván, hogy őt Isten sugalmazza, és Isten neki ezt mondja meg azt, és senkinek, a másiknak a véleménye őt nem érdekli, akkor ott lehet megint ugye a gőg, és ugye nagyon előfordulhat, hogy Isten hangját kizárólag, mint akár valós, akár valótlan ilyen alibit használ, hogy ő a saját akaratát ugye megvalósítsa. Tehát aki mer megosztani, nyilván ez kevés emberrel osztok meg ilyen belső dolgokat, egy-két emberrel, vagy gyóntatóval, vagy lelkivezetővel, vagy ilyesmivel, az egy nagyon nagy jele annak, hogy én meg akarok különböztetni, nem akarok a saját fejem után menni. Akár ilyen rendkívüli, misztikus módon hallottam valamit Istentől, akár ilyen belső sugallat kapcsán, főleg amikor döntés helyzet előtt vagyok, amikor választanom kell, akkor ezeknek a gondolatoknak a megosztása, a valakivel való megbeszélés, az rendkívül hasznos lehet. Itt Teréz még belefog egy másik apró témába a harmadik fejezetben, de érdekes, annyira szereti ezt a témát, hogy itt ezt elkezdi, de majd egy másik fejezetben majd újra kifejti, és én azt mondom, mi majd beszéljünk róla akkor, az értelmi látomásról fog itt írni. Az értelmi látomás majd a maga helyén meglátjuk, hogy micsoda. Teréz itt erről most elkezd írni, de inkább most ne foglalkozzunk ezzel, mert lesz egy olyan fejezet, ahol még bővebben kifejti majd, tehát hogy ne kelljen erről kétszer beszélnünk, majd ott azon a helyen erről fogunk beszélni. És akkor a 17. pontban csak még egy ilyen kritérium, amit ír, ha az Úrtól valók a kegyelmek és az ajándékok, vizsgálja meg a lélek figyelmesen, ezek által többre tartja-e magát, és ha nem érzi magát annál jobban megszégyenülve, minél nagyobbak az ajándékba kapott szavak, akkor higgy el, hogy az nem Isten szelleme. Mert teljesen biztos dolog, hogy az, akkor minél nagyobb kegyelmet kap, annál kevesebbre tartja magát a lélek, és jobban emlékszik bűneire, jobban elfeledkezik saját hasznáról, stb. Mit mond itt? Ugye megint, ha nem Istentől jön a kegyelem, akkor biztos jele annak, hogy az ajándék, vagy a képzelt ajándék miatt a gőg ugye eluralkodik bennem. Ádám Kának drágának egy székecskét már is nézünk. Már mutat, tessék mutatni a GPS-be, hogy forduljon balra. Ez az. Köszönjük szépen. Jó, nagyon jó, meg vagyunk. Tehát, ha nem Istentől jön a kegyelem, csak egy saját beképzelésem, de hogy mondhatjuk akár, hogy őtől lejön is, de én azt valahogy rosszul használom, és kialakul az, hogy az ajándék, az idézőjelbe tett ajándék miatt többre tartom magam, mint mások, akkor ugye megint itt van, hogy megette a fene az egészet. Tehát akármilyen misztikus tapasztalatban van részem, ha a gőg uralkodik el rajtam, mondván, hogy nekem olyan van, amilyen a másiknak nincsen, tehát én több vagyok, jobb vagyok, mint a másik, na akkor ott az egésznek vége. Akkor ott teljesen mondhatjuk, hogy akár Istentől jön, akár nem, ha gőg alakul ki bennem a kapott ajándék miatt, akkor teljesen visszaélek azzal az ajándékkal. És ugye, de mondhatjuk azt is, valaki ellenvethetné, de ha tényleg Istentől jön az az ajándék, akkor van esély egyáltalán arra, hogy gőgös legyek miatta? Hát van, mert az ember szabad, és éppen ezért dönthetek úgy, hogy én már pedig emiatt többre tartom magam. De azért általában itt arról van szó, hogy valakinek ezek a beképzelt hallomásai, ez a maga által kreált ilyen pseudo-misztikus világ, ugye őt, ő azt gondolja, hogy Istentől hall szavakat, ő azt gondolja, hogy lát dolgokat, és ugye ezt akkor lehet legjobban leleplezni, amikor ugye az illető, hát, tükör elé van állítva, és kiderül róla, hogy őben ott van a gőg, ott van másoknak az elítélése, és hogy ő emiatt jobbnak tartja magát, mint mások. Emlékeztek-e? Nem tudom, mondtam ezt itt ezen a fórumon már, beszéltünk-e a Legyetek jók, ha tudtok című filmről, ugye, ahol Néri Szent Fülöp Pelez ugye megtörténik, ugye, amikor elküldik őt ehhez az apácához, hogy nézze már meg, hogy ugye ez most valódi misztikus-e, avagy nem valódi misztikus, és akkor ugye nem tudom, hogy ez a filmbe szerepel-e, mint olyan, de ugye a történetből mindenképpen tudjuk, hogy megvan nyugodtan helyet lehet foglalni, semmi baj, semmi gond, megvan a hely, az a lényeg, hogy mindenki kényelmesen üljön. Tehát emlékszünk ugye a történetre. Talán a filmben nem minden szerepelt ebből, de az biztos, hogy azt hiszem, a pápa maga küldte el Szent Fülöpöt, hogy nézzen már meg egy ilyen apácát, akinek ilyen gyógyító hatalma van, meg hogy meggyógyított embereket. És akkor Néri Szent Fülöp oda ment az apácához, és akkor leült, és kérte, hogy hát a sáros cipőjét ugyan az apáca segítsen már ugye levenni. És akkor az apáca megsértődött, és azt mondta, hogy én nem veszem itt le itten a maga cipőjét, mert én az Isten szolgája vagyok, én nem, itt maga itt eljön, hát én misztikus kegyelmeket kaptam, én az Isten szolgája vagyok. Hát Szent Fülöpnek nem is kellett több, őt nem érdekelt innentől kezdve, hogy milyen misztikus dolgai vannak az apácának, és amikor elért a Szentatyához, akkor ezt az olasz szójátékot mondta neki, hogy Santità, poca Santità, azaz Szentatya, ott nagyon kevés szentség van annál a bizonyos nőnél, apácácskánál. Hát igen, ez például eléggé jó megvilágosítása annak, amit Teréz itt most nekünk mond. Egyébként még azt is mondhatnám, hogy nem csak azzal van itt talán probléma, aki tényleg beképzeli magának, hogy ilyen hallomásai, meg látomásai vannak azért, hogy ő valakinek érezze magát, hanem én még horribile diktú, én még azt is bemerném hozni, hogy aki sok ilyennel foglalkozik, amit mások kapnak ilyen látomásokat, meg hallomásokat, és valaki nem állítja, hogy neki ilyen van, de állandóan azzal foglalkozik, ami a másiknak van. Én még ebbe a kategóriába még ezt is beletenném, hogy igen, valójában gyönge önértékelésű embereknek van szüksége erre a pseudomisztikus világra. Tehát akinek a kereszténysége tényleg ebben merül ki, hogy ki hol jelent meg, és ki mit mondott, és hogy milyen jelek voltak, és hogy megnyílt az ég, és nem tudom mi hult onnan. Tehát ugye ez a pseudomisztikus világ, ez rendkívül ilyen ingoványos terület, mert tudjuk, hogy ennek csak a legkisebb részéről mondhatjuk el, hogy valóban hiteles, de hogyha a keresztény életünk ebben merül ki, hogy megnézzük, állandóan jelenéseken függünk, hogy ki mit mondott, ki mit üzent, hányszor, mikor, mit mondott, mit kell csinálni, akkor én még ebbe is beletenném, ebbe a kategóriába azt, hogy igen, ez a valakinek azért van rá szüksége erre a paramisztikus világra, hogy úgy valakinek érezze magát. És neki ez kell, mert nem elég neki az, hogy ő Isten szeretett gyermeke. Ő különb akar lenni. Nem elég az evangélium, nem elég a szentírás, nem elég a katekizmus, nem elegek az egyháztanítók, nem elég az, hogy én Isten szeretett gyermeke vagyok, hanem kell ez az állandóan. Igen, itt is van egy ilyen szenzációhajhászás, egy ilyen érzelemkeresés nagyon sokszor. Érdemes megkülönböztetni, mert tudjuk, hogy a szenzációt, a pletykát, azt nem mindig a Blikkben olvashatjuk, hanem akár ilyen típusú, ilyen lelkiségi fércmunkákban is akár. Na jó, már nem ragadtatom el magam idő előtt, mert úgyis most jön az elragadtatás. Na, negyedik fejezet, hát akkor biztonságjöveket kérjük bekapcsolni, mert Teréz arról beszél, hogy Isten felfüggeszti a lelket Az imádságban nagyon szép, aki ezt rajzolta, ő mondja, tehát most már mindig a rádióhallgatódnak mondom, hogy föl van a táblánkra rajzolva Avilai Szent Teréz gyönyörűséges módon, tehát most már mindig mutathatom, hogy ő mondja, nem én, hogy az imádságban van ilyen, hogy elragadtatás, extázis vagy önkívület. Atyám, uram, ezt a három szót egymás mellett használja Teréz. Elragadtatás, extázis, önkívület, mindjárt mi is oda jutunk. Ami véleményem szerint ugyanaz, mondja ő, és hogy nagy bátorságra van szükség ahhoz, hogy elfogadjuk ő felsége nagy kegyelmét. Na nézzük is meg, miről van itt szó. Első pont. Vajon ebben, amit a szenvedésről és a többéről elmondtunk, milyen megnyugvást találhat szegény pillangócska, itt van még mindig a pillangóképünk, mindezek után csak jobban vágyik rá, hogy örvendezzék az övő legényének, aki ismeri gyengeségünket, képessé teszi őt mindezzel és sok más dologgal arra, hogy legyen bátorsága egyesülni ilyen nagy úrral és elfogadni őt vőlegényének. Ez egy bevezetés. Teréz mit vezet itt be? Egyszerűen azt a lelkiéleti igazságot és tapasztalatot, hogy valakiben növekszik a vágy Isten után. Növekszik benne, bennünk a vágy ő utána. Ez a hatodik lakásban egy rendkívül jó dolog, hogy a bennünk lévő vágyakozás ő iránta növekszik. És egyébként is, ugye mondhatjuk, ha vágyódunk valakire, akkor úgy is vele akarunk lenni, és a tetszésére akarunk lenni. Tehát ez az, hogy én Istenre vágyakozom, hogy fölismerem a szívemben azt, hogy én vágyom ő rá. Persze az Isten utáni vágy mindnyájunkban ott van, csak valakiben megint nem tudatos. Az hiszi, hogy ő igazából más valamire vágyik, de közben az az Isten utáni vágy. És amikor valaki ezt tudatosítja, hogy az Istent nekem senki és semmi nem pótolhatja, az ő iránta való vágy, gyat, az csak ő tudja betölteni, akkor ez a valaki igenis nagyon el fogja mélyíteni az Isten kapcsolatát. Mert ha vágyódunk valakire, akkor úgyis azzal együtt akarunk lenni. És itt jegyzem meg zárójelbe, hogy éppen ezért bármilyen furcsa, de a Avilai Teréz bennünket nem imádkozni tanít. Annyiszor, nagyon sokszor szeretem ezt elmondani, hogy bármilyen furcsa, Avilai Teréz nem az ima mesternője, nem imádkozni tanít bennünket, félreértés ne essék, hanem egy kapcsolatra tanít meg bennünket Istennel, és ha ez a kapcsolat megvan, akkor már nem lesz kérdés az, hogy hogyan imádkozzak. Tehát nem ima módokat tanít. Ezt kell csinálni meg azt, erre kell gondolni meg az, arra, olyan, hogy Teréz ima mód ilyen nincsen. Természetesen jó, a műveiből kihámozhatunk ilyen részleteket, amikor konkrétan javasol bizonyos irányokat az imához, de ez sokkal kevesebb annál, jóval kevesebb annál, mint amikor Teréz az Istennel való kapcsolatra tanít meg bennünket. Mert aki megtanul ezzel a kapcsolattal élni, akiben följön és tudatosítja ezt a vágyat Isten után, annak már nem kell megmondani, hogy hogyan ápolja ezt a kapcsolatot Istennel. Hogy a kisfiú meg a kislány egymásba szeretnek, nekik nem kell megmondani, hogy mit kell együtt, mit kell csinálni ahhoz, hogy jobban szeressék egy, mit kell egymással csinálni. Tudják ők, mit kell egymással csinálni. Minőségi időt kell eltölteni, menni kell moziba, menni kell vacsorázni, menni kell ide-oda, együtt kell lenni. Együtt kell időt tölteni. Az együtt töltött minőségi idő úgyis minden kapcsolatunknak egyébként is a motorja és a megtartója. Tehát, amikor fölébred bennünk ez a vágy Isten után, akkor már nem lesz kérdés az, hogy hogyan imádkozzunk. Akkor abban az adott helyzetben fogjuk tudni, hogy melyik a legjobb mód, meg ami nekem a temperamentumomnak, meg a lelkiéleti szakaszomnak éppen a legjobb mód ahhoz, hogy Istennel együtt legyek. És itt van ez a nagy szabadság. Az a lényeg, hogy vágyakozz ő rá, és akkor majd fogod tudni, hogy hogyan imádkozz abban a pillanatban. Aki szeret, az úgyis sokat akar egyedül lenni a másikkal. De ez nem megint egy ilyen általános tapasztalat, aki szeret valakit, az sokat szeretne vele egyedül lenni. És a sokatra itt most megint nem azt mondom, hogy mennyiségi idő, hanem leginkább minőségi idő. Tehát itt Teréz ezzel indít, hogy az Isten utáni vágyakozás feljön bennünk, és ezt milyen jó tudatosítani. Na, de most már rá is tér arra, hogy mi is ez a bizonyos elragadtatás. Azt mondja a második pontban, látni fogjátok tehát, mit tesz ő felsége, hogy megkösse ezt az eljegyzést, amely úgy vélem akkor történik meg, amikor elragadtatások révén kiemeli az embert érzékeiből. És akkor még itt folytatja, hogy ez miről szól. A harmadik pontban ugyanúgy leírja mit? A fenomént. Ugye? Tehát leírja a jelenséget, a csomagolást, amit most mindjárt kibontunk. Egyik mód, hogy a lélek megérintve egy szótól, amelyre emlékszik, vagy Istentől hallja, úgy érzi, ő felsége irgalmassága által megindítva, miután látta hosszan szenvedni a vágytól, a lélek belsejéből növeszti elő azt a szikrát, hogy teljesen elégve, mint a főnix madár, megújuljon, s megbocsátassanak bűnei, és megtisztulva egyesíti őt magával, anélkül, hogy bárki érteni ezt itt rajtuk, kettejükön kívül. Hát itt nagy kérdés, hogy mit értettünk mi magunk is ebből a mondatból első olvasatra. Nem probléma, mert mindjárt megnézzük, hogy miről van itt szó. Amikor ugye a extázisról ír Teréz meg a misztikusok, megint dadognak. Ez egy dadogás. Ne csodálkozzunk, és ezt én se értem jobban, mint ti. Tehát ez, hogy most azt, hogy én ezt most felolvastam, most nekem sem volt világos elsőre, hogy ez most micsoda. Igen, ez egy misztikus dadogás. A misztikus az ő tapasztalatát nehezen tudja kifejezni, és akkor ő itt összekeveri a szimbólumokat, terjeng, próbálja szerencsétlenke megragadni azt a tapasztalatot, amit szóval és képekben annyira nehéz leírni, de próbálkozik vele. Tehát mit mond? A lélek bensejéből jön egy szikra, és a lélek elég, mint a főnix madár, és megtisztulva egyesül Istennel. Miről van itt szó? Egy ilyen nagy föltüzesedésről, egy ilyen nagy elégésről, egy megtisztulásról, és az Istennel való egyesülésről. Így írja le, hogy ez az a bizonyos extatikus tapasztalat. Az elragadtatás. Ez az ő jelenségi részéhez is tartozik, de persze majd később fog egy picit arról írni, hogy milyen biológiai meg testi jelenségekkel járt ez, amikor ő elragadtatásba esett, de ez általában nem járt valami nagyon-nagyon-nagyon valamilyen repkedéssel, persze az is volt, majd arról is lesz szó, de általában az elragadtatásba eső misztikus az így leáll. Tehát így megmerevedik, így kimerevedik, és akkor úgy marad. Én még nem láttam ilyet élőben, misztikusok azt mondják, hogy velük ez így történt, meg a boldogalvatási perekben ez elhangzik, hogy mind a Villai Teréz, mind Keresztes Szent János, amikor elragadtatásba estek, akkor így kiléptek önmagukból, hirtelen nem voltak jelen, és így megdermedtek és megálltak, mondjuk pár percen keresztül, és közben nekik zajlott ez a rendkívül erős misztikus tapasztalat. Ez a jelenség része. És ebben a tapasztalatban ez a misztikus, mikor így kifeszül, így megmerevedik, megáll, akkor ő belül közben azt érzi, hogy ez a lelke ez neki szárnyal, ő teljesen kilép önmagából, ez egy kulcsszó lesz, és úgy érzi, hogy ez a kilépés önmagából, ez őt megtisztítja, ez őt egyesíti Istennel. Mondom, ez egy misztikus dadogás, de amit leírtam, hála jó Istennek, a dolgoknak csupán a csomagolás része, a jelenség része. Ez a fajta extázis, ez a fajta elragadtatás nyilván egyeseknek, keveseknek adatik meg, és megint csak miért? Hát azért, hogy azt a bizonyos tartalmat, ami ezen misztikus jelenség mögött van, és ami ebbe van csomagolva, azt mi mindnyájan megérthessük, és felfedezhessük. Na most akkor engedjétek meg nekem, hogy kibontsam ezt a csomagolást. Teréz erről nem ír megint csak, de hát én hiszem, hogy ezt rám és ránk bízza, hogy nézzük meg, hogy ennek a bizonyos, igazából olyan nehezen érthető jelenségnek, hogy extatikus állapot, hogy elragadtatik, hogy ennek most milyen üzenete lehet nekünk. Ennek most milyen üzenete lehet mindnyájunknak, és amit most itt kifejtek, az nem rövid. Ez most nem egy mondat, lehet, hogy az alkalmat erre szánjuk, de én ezt nagyon szeretem. Nekem ez az egyik kedvenc részem, és már sokaknak beszéltem más fórumokon csak erről a részről önmagában, mert azt hiszem, hogy amilyen távolinak tűnik nekünk első blikre ez a szent extatikus állapot, mindjárt meglátjuk, hogy még sokkal közelebb tud hozzánk ez jönni, mint az összes eddigi tartalmi kegyelem, amiről beszéltünk a misztikus jelenségek kapcsán. Na nézzük! Tehát Ugye, Teréz ír arról, hogy ez az extatikus állapot, ez számára egy megtisztulással jár. És ugye a megtisztulást hívjuk, ugye, például úgy, hogy katarzis. Na most ugye a katarzis élmény, ugye az van nekünk. Tehát amikor ér bennünket egy olyan fajta szép, mondjuk esztétikai tapasztalat, hogy elolvasunk egy könyvet, megnézünk egy filmet, meghallgatunk egy zenét, és az a megtisztult, katartikus állapot egy koncert, egy film végén, ez nekünk szerintem megvan. Tehát látjuk? Nem biztos, hogy olyan távoli ez tőlünk. Igen, a megtisztulás érzése az, hogy úgy érezzük, hogy az esztétikai élmény bennünket igenis kicsit kiléptetett önmagunkból, és igenis kicsit a világot úgy felülről szemléltük pár pillanatig, hát ez talán nem is olyan távoli élmény. Ezek a dolgok nem állnak olyan távol tőlünk. Na de, először inkább azt nézzük meg, hogy mi az, hogy extázis ez a szó. Hát mai nyelvezetben is szoktuk ezt használni, a misztikus nyelvezetben meg pláne sokszor előkerül. Mi ez az extasis, az extázis? Az önmagunkból való kilépés. Önmagamnak a meghaladása. Igazából ez ennyit jelent. Az extázis az nem valami felajzott érzelmi állapotot jelent csupán, persze ez benne lehet, de a felajzott érzelmi állapotnak mi a célja? Hogy meghaladjam magam, hogy átlépjek a saját árnyékomon, hogy kilépjek önmagamból. Az extatikus élményeinkben igenis azt éljük át, hogy kilépünk önmagunkból, hogy meghaladjuk önmagunkat. Keresztes Szent János megint az, aki ezt megvilágítja, hogy azt mondja például, hogy igen, és a nővérek, a kármelita nővérek egyszer megkérdezték Keresztes Szent János, hogy atya, mit kell csinálni ahhoz, hogy elragadtatásba jussunk mink is? Mert ugye látták, hogy Keresztes Szent János néha hát elragadtatott és mit tudott szegényket csinálni, és akkor Keresztes Szent János meg is kérdezték a nővérek, hogy anya, nekünk ilyen, hogy lesz? Mit kell beszedni, vagy mit kell magunkba lőni ahhoz, hogy mink is így ezt szeretnénk? És János atya azt mondta, hogy akkor lépsz ki önmagadból, ha teszed Isten akaratát. Mond egy ilyet a nővéreknek. Tehát pontosan nem azt mondja, hogy hogyan legyen nektek misztikus élményetek, hanem hogy az, hogy a misztikus élmény csomagolásán belül a tartalom az, hogy ki akarunk lépni önmagunkból. Meg akarjuk haladni magunkat. És így tanítja a nővéreket, hogy akkor haladod meg magad, akkor lépsz ki a magad körül forgó körforgásból, ha például elkezded Isten szereti akaratát tenni. Az egy önmagunkból való kilépés. Látjuk? Az extázis a misztikusoknál nem az, hogy repkednek és megfagynak, hanem az a tartalmi része az, hogy ők akkor kilépnek önmagukból. És igenis ez a mi saját tapasztalatunk is lehet. Tehát mit jelent extatikus állapotba kerülni? Mit lehet kilépni magunkból? Mit jelent ez? Átlépek saját magamon, a saját árnyékomon, na de hova? Egy másik valaki felé. Egy másik felé. Elhagyom a földi nyomorúságot, és kilépek önmagamból, a világomból, na de nem az űrbe, az ürességbe, hanem egy másikba. És majd itt meg fogjuk látni, ez mennyire fontos. Egyébként ez a szenvedélyes önmagamból való kilépés egy másik felé, ezt hívjuk ugye úgy, hogy az erosz. Ugye ez a bizonyos görög szó, amely azt a szenvedélyes szeretetet írja le. És ugye az újszövetségi szentírás is használja, meg a szentírásban néhányszor megjelenik ez a szó. Benedek pápa ugye az első enciklikájában, az Isten szeretetéről enciklikában sorra veszi, hogy mi ez az erosz típusú szeretet. Hogy nem csak ez az agapé típusú szeretet van, ugye az agapé ez az ingyenes feltételek nélküli szeretet, de mind az Istenben, mind bennünk ott van ez az erosz szeretet, ami ez a szenvedélyes vágyakozás a másik irányába. Ebből jön az erotika és hasonlók, amiben mindig van szenvedély, amiben mindig van tűz. Tehát az erosz az egy nem rossz dolog, csak ugye meg kell azt egy kicsit szelidíteni, persze, de az erosz az igazából ez a bennünk lévő szenvedélyes vágy, hogy magamból kiléphessek, és a másik felé léphessek, és a másikat úgymond magamévá tegyem. Ez az erosz. És azt mondja a pápa, Benedek pápa, hogy Istenben is van egy ilyen erosz mi felénk, és bennünk is lehet egy ilyen erosz ő felé, ez a vágyakozás. Erről talán már beszéltünk a szívsebzés kegyelme kapcsán, amikor ugye azt mondtuk, hogy nem arra vagyunk hivatva, hogy a szeretetünk az mindig ilyen racionális, hideg, érzelemmentes lekvár legyen, hanem hogy igenis legyen benne néha ez az akarati, ez az erosz, ez a szenvedélyesség. Nem azt mondom persze, hogy mindig, de ez az életünkben, ha néhányszor van ilyen tapasztalat, az már sokat segíthet nekünk. Tehát ez az erosz, ez a szenvedélyes kilépés a másik felé. Egyébként mindenki szeretné magának ilyen tapasztalatokat. És minden emberben benne van az, hogy ilyet akarunk. Ha tagadjuk, ha nem, ha szégyeljük, ha nem, mindnyájan ki akarunk lépni önmagunkból egy másik felé, szenvedélyesen, ezzel az erosz szeretettel. Ez él bennünk mindenkiben. És látjuk pontosan ezt a vágyat. Hol látjuk? Na most akkor hagyj rajzoljak egy... A szép rajz mellé rajzolok egy csúnyát, mert én nem tudok rajzolni, de most mindjárt az én rajz tehetségem. Tehát itt van az ember, jó? Mindenki felismerte? És ez pedig nem csak az ember, hanem ez az Isten, jó? Így jelenítjük meg, Glóriát rajzoltam az emberke fölé, tehát ez az ember, ez meg az Isten, meg két főszereplőt valahogy ábrázolni kell, én így ábrázolom, jó, Glóriát, tehát most ez nem a szent, hanem ez most a glóriás Isten, jó? És akkor azt mondtuk, hogy mi az extázis, mi ez az egész elragadtatás téma, hogy önmagamból kilépek a másikba. A másik felé. Na de, és mindjárt fogjuk látni, vannak elhibázott extázis keresések, vannak félresiklott extázis tapasztalatok, mikor siklik félre egy ilyen tapasztalat, amikor nem a másikba lépek ki, jó, és persze itt lehet a másik ember is, most nem azt mondom, hogy csak az Isten, a másik személy, ide rajzolom zárójelbe a másik embert, jó? Tehát, hogy persze, arról van, csak most mi az Isten kapcsolatról beszélünk, de ez emberi kapcsolatról is lehet alkalmazni. Lényeg, hogy amikor önmagamat meg akarom haladni, az extatikus tapasztalat arról szól, hogy valakibe lépek át. De az elhibázott extatikus tapasztalat az olyan, hogy az emberke kilép magából, de hova hullik? A semmibe. Nem lép át a másikba, és így ez az extatikus vágy, ez vakvágányra megy, és egyszerűen ő belehullik a semmibe. Nézzük meg ezt konkrétabban, mert tudom, hogy egy kicsit még ez mindig ilyen enigmatikus. Tehát, hol látjuk azt, hogy az emberi személyben vannak ilyen vágyak? És azt mondtam, hogy minden emberben van ilyen fajta vágy az önmagunknak a meghaladására, az önmagunkból való kilépésre. Hol látjuk a legegyértelműbben ezt a vágyat? Például az elhibázott extázis keresésben, amikor nincs ott a másik, csak a magamból való kilépés van, de hova? A semmibe hullok bele. Nézzük meg, hogy például mi ez ilyen. Hát, az extatikus, transzba ejtő zene, aminek egy műfaját ugye angolul trance-nek hívják, például nem véletlen, mert ugye itt például, ez mindenki előtt van, a basszus és a dobok használatával, bum, 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 ugye, mindenki hallott már ilyet, kialakul bennünk az, hogy egy ilyen ritmusra igenis extatikus állapotba kerülhetünk. Tehát igenis, ott akkor erre a bizonyos, ráállunk erre a ritmusra, és ugye ami sok-sok szórakozó hely él ezzel a lehetősége, és sok ember, aki oda megy, hogy ráállunk erre a ritmusra, és igenis, az úgy bepörget bennünket úgy, hogy igen, az egy önmagunkból való kilépés. Tényleg. Tehát ez tényleg megy. Ott a bizonyos, az, aki ott táncol, a stroboszkóp lámpa fénye alatt, tényleg kilép önmagából, tényleg elveszíti egy pillanatra a kontrollt, és szegényke nyilván ezt szeretné, miért? Mert hát a valósággal, ha rendkívül nehéz megküzdeni, akkor jó azt néha elhagyni, ugye? Csak hát, hova hagyja el szerencsétlen a valóságot? A semmibe hullik. Mert amikor valaki táncol egy ilyenfajta zenére, és extatikus állapotba kerül, ő nem lép bele egy másikba, ő csak úgy simán önmagában gerjesztette ezt az egészet, és ez vakvágányra megy a tapasztalata nem adja meg a megtisztulást, ugye? Mert Teréz azt mondja, hogy a misztikus, extatikus tapasztalat gyümölcse a megtisztulás, a katarzis. Hogy engem ez megtisztított, hogy megnéztem egy filmet, és ez tényleg kiléptem önmagamból, és megtisztított ez a dolog. De amikor egy ilyenről van szó, hogy nincsen ott valaki, hanem például egy ilyen fajta zenéről van szó, valaki akkor csak a semmibe hullik, és nem ad megtisztulást ez a dolog. De hát menjünk tovább. Hát például az alkoholnak a használata pontosan ugyanerről szól. Az is egy extatikus tapasztalat, ugye? És lehet, hogy igen, tehát hogy ugye puff, megvan a feles, és akkor már nem ott vagyok, ahol szeretnék lenni. Extatikus tapasztalat a javából. Kilépek önmagamból, elhagyom a kontrollt egy másik világba. Na de aztán azt mondjuk, hogy a drog, hú, hát az meg pláne. Tehát a drogos tapasztalat ugye még inkább szól erről, hogy ott tényleg, és ahogy a drogosok erről tanúságot is tesznek, hogy az anyagnak a használatával ugye kinyílik az a rózsaszín világ, elmúlik a realitás, elmúlik az a szenvedéssel, sebekkel teli valóság, amitől olyan nehéz, amitől az emberke menekülni akar, és ugye kitárulott egy pár pillanatra az a szivárvány színű rózsaszín valóság, és ott ő úgy érzi, hogy repül, ő úgy érzi, hogy ő szabad, mindenféle képek vannak, mindenféle szép érzések vannak, ez aztán megint csak extázis a javából. Igen, kilépett önmagából, csak hova? A semmibe. Nem egy másikba lépett bele. És éppen ezért ez a tapasztalat, például egy drog használattal magunkban kialakított extatikus tapasztalat nem jár megtisztulással. Egyáltalán nem jár azzal, hanem amikor elmúlik a szernek a hatása, akkor mi van? Világ vége. Akkor mi van? Akkor rossz érzés van, elégedetlenség van, a függőségről meg a többiről nem is beszélve. Tehát, látjuk, próbálunk kilépni magunkból, és ha azt helytelenül tesszük, akkor belehullunk a semmibe. De látjuk, a drogos, az alkoholista ezt akarja valahol kilépni önmagából. Csak az a baj, hogy ez nem jár megtisztulással, mert nem a másikba lépek ki. És itt még behozhatnám azt a fajta szexualitást is, amelyben csak én számítok, nem a másik számít, hiába mondjuk fizikailag ott van valaki, tegyük fel, hanem az számít, hogy nekem legyen jó. Az is egy ilyen fajta extatikus tapasztalat, ott is van egy kilépés, ugye? Csak hogyha a másik hiába van ott fizikailag, ha az egész arról szól, hogy nekem legyen jó, az szintén a semmibe hullás. Szintén az elégedetlenségnek az érzésével jár, amit persze aztán lehet tagadni, és lehet aztán ugye belemenni újra mindebbe a tapasztalatba, mind a drogba, mind az alkoholba, hogy elfeledjem azt az elégedetlenséget, amit ez az előző alkalommal például okozott, és akkor indul az ördögi örvény ugye lefelé. De most ezeket most testvérek nem ilyen erkölcs csőszködésből mondom, most én nem az erkölcsről beszélek, tudja mindenki, hogy ebben mi a jó, meg mi a rossz. Én most a misztika szempontjából nézem ezt, hogy igenis ezekben az elhibázott extázis keresésekben fölismerjük az ember alapvető vágyát, hogy önmagából kilépjen, és önmagát meghaladja, és hogy szabadon szárnyaljon ebben a világban valakivel való szeretett kapcsolatban. Bizony, amikor ezek nem járnak katarzissal, megtisztulással, mert a semmibe léptem ki, nem a másikba léptem ki, akkor mondhatjuk, hogy ez egy elhibázott extázis keresés, és ezekre az emberekre mondhatjuk így ilyen módon, hogy elhibázott misztikusok? Hát lehet. Lehet azt mondani, hogy elhibázott misztikusok. Igen, misztikus tapasztalatot szeretnének rossz helyen. Nem a jó helyen keresik azt, de elhibázott misztikusok. Ez persze nyilván nem fölmentés, csak egy másik szemmel való nézés, és erről már mindjárt beszélni fogunk, hogy ezeknek az elhibázott extázis kereséseknek a gyökerébe ne csak már mindig a bűnt lássuk, mint olyat, hanem az önmagunkból való kilépés vágyát, amit szegények nem jó helyen keresnek. Na de, menjünk most át a hétköznapi életünkbe. Vannak valódi és igazi extázis élményeink, amelyek nem ilyen elhibázott keresések, hanem olyan tapasztalatok, amit a zsolozsmánkban, az imaórák liturgiájában van egy gyönyörű himnusz, és abban van egy ilyen sor, amely így mondja, hogy a lélek józan mámora. A lélek józan mámora, józan mámor, józan részegség. A Szent Lélek józan részegségét kérjük az Istentől. Ugye ez egy ellentmondás első hallásra, hogy józan részegség, józan mámor. Na de valahol erről van szó, amikor ezekről a hétköznapi extatikus tapasztalatokról beszélünk, hogy erről a józan mámorról, hogy igen, nem kell valamit használnom ahhoz, hogy extatikus tapasztalatba tegyek szert, hanem egyszerűen az életben vannak olyan pillanatok, amikor ez a józan mámor, ez az önmagamból való józan kilépés, megtisztulással járó józan kilépés ott van. Mik lehetnek ezek? Nyilván a teljesség igénye nélkül mondom én ezt, ami éppen eszembe jut. Például önmagam elfelejtése a szeretetben, a másikkal való kapcsolatban, házasságban, családban, vannak ilyen tapasztalatok, hogy egyszerűen elfelejtem önmagam, de nem mártírkodva, hogy én már nem számítok, és akkor már most csinálom, hanem ezzel az örömmel, hogy elfelejtem magam, és megyek, és teszem a dolgom, és szolgálok, és a családban jelen vagyok, a kapcsolataimban, így elfelejtve magam. Milyen extatikus pillanatok vannak például egy családi életben? Egy gyermek megszületése, lábraállása, első szava, nem de extatikus pillanat egy szülőnek, hogy ezt látja, és ez neki egy csodálatos örömmel jár, hogy szinte szárnyal és kilép önmagából. Igen, barátságban is megtapasztalható ez. Közösségi kapcsolatokban, hogy elfelejtem magam, és ebben az együttlétben, ebben a közösségben, ebben a együtt töltött időben, igen, és úgy érzem, hogy kilépek önmagamból, és az olyan jó. És a másik ott van, akivel való kapcsolatba lépek bele. Vagy például, milyen ilyen hétköznapi extatikus pillanatok vannak, amikor örömmel végzem a dolgom, a munkám. Persze ez nem mindig van így, de amikor azok a pillanatok, hogy ami a dolgom, azt olyan fölengedve, olyan felszabadultan teszem. És megint csak nem úgy, hogy az egész életem egy teher. És nyilván vannak olyan pillanataink, hogy nem bírjuk az egészet, és föl akarjuk adni. De most kiemelném azt a másik néhány pillanatot, amikor meg úgy érezzük, hogy a munka végzésünkben szárnyalunk. És elfelejtem magam, teszem a dolgom, és olyan helyemen vagyok. Nem? Hát akkor ez egy másik. A játék pillanataiban, a játék az egy pontosan ilyen dolog, és a játék, a fantázia, a világ, amikor ezt megengedjük magunknak, pontosan erről szól. Hát nem, de ikonja ennek például az önfeledten játszó gyermek, aki játszik és elfeledkezik a világról. Mert ő játszik, neki most az, amit ő talált, ez neki az a világon a legfontosabb dolog, és sikít, hogyha azt elvesszük tőle. Miért? Mert ő most elfelejtette magát. A játék pillanatai, az önfeledten játszó gyermek, de ez mindnyájunkkal megtörténhet, amikor átmerjük magunkat adni például a játéknak. Hogy én ott kilépek magamból, én ott fölveszek egy szerepet, de ez jó, ez így kell. Ezek valóban lehetnek extatikus pillanatok. Vagy, mondjuk így, és ez megint egy ilyen teljességigénye nélkül, olyan zene, film, könyv, festmény, szobor, épületnek a szemlélése, amelyből valódi szépség, jóság, igazság sugárzik. Extatikus pillanatok. Kilépek magamból, amikor az a zene olyan helyen érint meg, és elfeledkezek arról, hogy mi van körülöttem, és átadom magam neki. Az a film, az a könyv, egy festménynek a szemlélése, egy szobornak a szemlélése, lehet, hogy tényleg leesik az álunk, és ezzel az extatikus tapasztalattal nézzük azt a képzőművészeti alkotást, és úgy érezzük, hogy ez kimozdít bennünket önmagunkból, ez a szépség, ez a jóság, ami benne van. Vagy lehet egy épület is ilyen, egy templom, egy katedrális, vagy bármilyen más típusú épület, amelyből valódi szépség, nem biztos, hogy a panel, amiben lakunk, az lehet nem, de hogyha az otthonos, akkor még esetleg az is. De most beszéljünk ezekről a gyönyörű, mondjuk nem tudom, Kármita templomokról, egy győrbe, egy van, például milyen szép az is, és nekem azért elég ekstatikus tapasztalat volt, mikor először néztem itt szét, hanem ez mondom baromi szép, mondom, ez gyönyörű szép, és igen, és én is úgy szemléltem először, hogy hát bizony ez egy kis barokk ékszerdoboz. Aztán mi lehet még például ekstatikus tapasztalat? Ide írtam csak úgy, hogy a tánc. A tánc is egy ilyen ekstatikus tapasztalat. Kilépek magamból, és ott van a másik. Tehát ez nem az a fajta tánc, amikor én egyedül ropom, annak ugye lehet, hogy sok értelme nincs, de jó, van ilyen, hogy a Nóta TV előtt azért úgy vagyok, hogy egy kicsit, de mint ahogy a futárnak ugye ráírták a csomagra a küldők, hogy hangosan csöngessen, mert szólnálunk a Nóta TV. Tehát, hogy ugye sokat nyomja a postást. Ez volt a megjegyzés a csomaghoz. Igen, tehát, hogy ez egy népszerű dolog, amelyet lehet kicsit táncolgatni, de most vegyük ezeket a klasszikus tánc. Táncokat, ami általában mindig ugye párok vannak. Ferenc pápa például szereti a tangót, nem tudjuk, hogy csak nézni, vagy művelni is, vagy művelte valaha, nem tudjuk. Tudjuk, hogy nekünk európaiaknak nem mindig van jó viszonyunk a testünkkel ebből a szempontból, főleg ugye ami a hitünk és a táncnak a kapcsolatát illeti, ebből ilyen parázsviták vannak, hogy most ez hogy lehet, meg hogy nem lehet, vagy hogy általában, hogy például egy liturgián hogy fejezzük ki az Isten iránt való szeretetünket a kezünkkel, vagy már jó, ezek mind ilyen liturgikus kérdések, de amikor azt mondjuk, hogy van egy ilyen tánc, például hát csak el kell menni, nem tudom, Afrikába, Indiába, Dél-Amerikába, ahol igenis megmerik engedni maguknak a hívők is, hogy a testük is dicsőítse az Istent, és nem félnek attól, hogy már mindjárt valami bűn van ott, hogy a testem mozog. Úristen, mozog a testem, Jézus Mária, ebből bűn lesz biztosan valami, és ugye mi inkább szeretünk így szépen állni, és akkor nem megmozdulni. Persze nem azt mondom, hogy mindig mozogni kell, néha kell az a szemlélődő megállás is, de amikor ugye nem is merek, nem merem a testemet használni például az Isten dicsőítésének a kifejezésére, mert azt hiszem, hogy ebből már valami bűn lesz, vagy Isten ez hogy néz rám, vagy hülyének gondol engem, hát akkor ezt ugye az Isten képemet itt is tisztítani kell, hogy nyugodtan használhatom a testemet Isten dicsőségének a kifejezésére, és azért ez több vallásban is benne van, hogy merik használni a testüket. Tehát, hogy például a táncnak a jelensége is lehet egy hiteles, extatikus tapasztalat. Tehát, ja, és még egyet, például, ja, egyik legfontosabb, a természetnek a szépsége előtt is kerülhetünk ilyen állapotba. Tehát, hogy kimegyünk a természetbe, és a természet csodálatos mi voltát látva, szintén van ez az önmagunkból való kilépés, amikor azt szemléljük, hogy ez mennyire gyönyörű, ez mennyire szép, vagy fölnézünk a csillagos égre, és akkor csak ugyanezt éljük át egy pár. Ezek, testvéreim, pillanatokról beszélek most. Pillanatokról, nem percekről, meg napokról, meg évekről, nem is bírnánk. Pillanatokról van szó, és most én mindenkit arra hívok, hogy emlékezzen vissza az életében legalább egy ilyen pillanatra. Amikor úgy érezted, hogy annál az eseménynél, vagy azon dolog előtt, vagy bármilyen esemény kapcsán, ott volt egy ilyen kilépés önmagadból, hogy ez egy annyira elfelejtetted magad, és olyan gyönyörű volt, és annyira megtisztulást okozott az élmény. Látjuk? Szerintem nem csak, hogy egy, nem csak, hogy kettő, szerintem mindenki lehet, hogy többet el tudna mondani abból, hogy az életében mikor voltak ilyen apró, extatikus pillanatok. De ezt most mind azért mondtam el, hogy lássuk, hogy ez a fajta tapasztalat, amiről Terézék írnak, ilyen nagyon dinamikus módon, az egyszerű módon ugyanúgy jelen van az életünkben. Na de, most jön egyébként a lényeg. Ami eddig volt, az még csak, megint csak alapozás. Most jön a lényeg. Most jönnek a misztikusok. Most jön Avilai Teréz és Keresztes Szent János, akik azt mondják, hogy... Illetve ezt lehet kiolvasni a sorok közül, illetve ezt mondanák, hogy mindazok az extatikus tapasztalatok, amiket eddig elmondtunk, akár a hibás extázis keresés, amit az elején mondtam, akár ez a hétköznapi józan extatikus tapasztalatok, ha ezeket egybe vesszük, még ezek is, meg ezek sem közelítik meg azt az extázist, amit az Istennel való intim, szenvedélyes szeretet kapcsolat ad. Ez az egésznek a lényege. Hogy az összes extatikus földi, extatikus tapasztalatunkat összevetve, mind a helytelent, mind a helyeset, ezek kutyafüle ahhoz képest, amit a misztikusok nekünk tanítanak, hogy az Istennel való szenvedély és szeretet kapcsolatban micsoda önmagamból való kilépést, a másikba való belépést és egy nagy megtisztulást élhetek át. És erről szól ez az egész, hogy az Istennel való kapcsolatunknak az extázisa, amikor kilépünk önmagunkból ő belé, bizony, az ővele való szenvedély és szeretet kapcsolat, ez meghaladja az összes hétköznapi vagy elhibázott extatikus tapasztalatot, amiben valaha életünkben részünk volt. És ezért látjuk, hogy a misztikus szent miért él át ilyen fizikai jelenségeket, hogy megdermed, hogy megfeszül, hogy felrepül, ugye ez a fajta csomagolás, hogy te lásd, hogy ez az Isten kapcsolat milyen mélységes pontjainkat érinti. Hogy lásd, hogy milyen mélységes lehet ez az Isten kapcsolat. És nyilván nem a jelenséget kell utánoznunk, hanem a lényegét. Látni, és ő rajta lehet látni, hogy a misztikust az Isten a legbenső pontján érinti. És minket is a legbenső pontunkon érintő, csak minélkül, ilyen külső effektek nélkül. Tehát mi nem fogunk valószínű kifeszülni, meg megdervedni, meg fölrepülni, bár ugye ki tudja, de nekünk nem ez a célunk, hogy a jelenség legyen, hanem hogy hagyjuk, hogy Isten a legmélyebb pontunkon érintsen meg bennünket, hogy azt a vágyat, amit csak ő tud kielégíteni és betölteni, azt engedjük meg, hogy ő töltse be. És ez igenis olyan fajta önmagunkból való kilépéssel jár, amely valóban megtisztulást eredményez, és nem kell, testvérek, most megint valami hihetetlen nagy, gyönyörű érzelmi tapasztalatokra gondolni, nem erről beszélek. Megint csak ez egy sokkal hétköznapibb dolog, ahogy keresztes Szent János mondta, ha én szeretettel teszem az Isten akaratát, ez már egy extatikus tapasztalat. Mert kiléptem önmagamból, és az ő akaratát akarom tenni. Én is azt akarom, amit ő akar. Még hogyha ez nem is jár mindig olyan nagy érzelmi tapasztalattal, ez igenis egy józan extázis. És ez meghaladja akár nagyon sokszor ezeket a hétköznapi extázisokat, amiről eddig beszéltünk. Mi lehet ebből a következtetés, mondom én, hogy a mai hamis extázist kereső világ számára a megoldás a misztika. Mondom én ezt. Kedves alkoholisták, drogosok, szexfüggők és pornográfiafüggők, játékfüggők és internetfüggők, itt gyógyultok. Amit kerestek ezekben a dolgokban, azt hatványozottan megtaláljátok az Istennel való kapcsolatban. Tehát itt most ezért mondom, hogy nem erkölcsökről beszélek, hanem arról, hogy amikor valaki elhibázottan keresi ezt az extázist, annak azt kéne mondani, hogy az Istennel való misztikus kapcsolatnak az extázisa az lekörözi fényévekkel ezeket az eddig említett extatikus tapasztalatokat. Bizony. Tehát ezt kell neki mondani, vagy ez lehetne valahol nekünk is a hozzáállás, hogy drága testvérem, amit te a drogoddal átélsz, most vegyünk egy ilyen példát, hogy droghasználat, az kis kutya füle az Istennel való kapcsolathoz képest. Hiszen, ugye, itt nagyon fontos tudnunk, hogy megint csak az egyház tanítását, amivel bennünket az Istennel való kapcsolatra nevel, hogyan mutatjuk be. Hogy az egyház az az intézmény a maga tanításával, aki a nagy nehezen összekapargatott örömödet is el akarja venni. Hát ez mit tud csinálni? Nagy nehezen összekapar, kuporgatta egy kis örömet, és az egyház jön, és az bűnös dolog. Azt el kell engedni. És hogyha így mutatjuk be az egyháznak a tanítását, akkor igazából azt meghamisítjuk. Mert az egyház tanítása nem erről szól, hanem arról szól, hogy amit valaki hibásan keres, azt hatványozottan megtalálja az Istennel való kapcsolatban. Magyarul az egyház nem az örömünket akarja elvenni, hanem meg akarja azt triplázni, és százszorossá akarja tenni az örömünket, csak helyes módon. Tehát itt nem arról van szó, hogy valakinek, aki például hibásan kereszi az extázist, azt kell mondani, hogy bűnös, és ezt hagyd abba, és dalala. Jó, ezzel akár igazunk is lenne, de mindenek előtt azt kell mondani, hogy látod, amit te keresel. Ki akarsz lépni magadból, el akarod hagyni a valóságot, mert annyira nehéz neked, hát akkor most én mutatok neked egy olyan kapcsolatot, amely által ezt, amit te keresel, nem csak hogy úgy nagyjából csurran cseppenve, hanem ezerszeres mértékben kapod meg azt az örömöt, élvezetet, megtisztulást, magadból való kilépést, az Istennel való misztikus kapcsolatban. És ezt mutatják a misztikusok, mikor fölrepülnek, mikor megdermednek, mikor kifeszülnek, hogy igen, ezt semmi és senki más nem tudja velünk produkálni, csak az Istennel való kapcsolat. És mondom, ehhez nekünk nem kell fölrepülni, de az a bizonyos lényeg, hogy ő tölti be a legmélyebb vágyainkat, és ő adja a legnagyobb örömünket, és az extázis után való vágyunk az ő benne teljesül, azt a misztikusok nekünk a maguk életével megmutatják. Egyébként is ugye lehet tudni, még egy zárójel a hatodik zárójelen belül, hogy a fent említett függőségek két dologból tevődnek össze. Most itt mondjunk egy alkoholizmust például. Egy hajlam, van egy hajlam, és van egy szeretet hiány. Ezt megint csak nem én találtam ki, ezt nekünk egy alkoholizmust megjárt katolikus pap tanította, aki nagyon sok évet töltötte az alkoholizmusba papként, és aztán arra szentelte az életét, hogy az alkoholistákat segítse. Ő maga mondta ezt el nekünk, hogy két dolog kapcsolódik itt össze. Igenis, van egy hajlam, amiről az a valaki nem tehet, hogy hordoz magában erre egy hajlandóságot, egy hajlamot. De a hajlam még önmagában nem minden. A hajlam önmagában ott látens módon valakiben ott lehet. Azt a hajlamot valaminek aktivizálnia kell, azt be kell kapcsolni. Mivel? Ez az atya így fogalmazott, ő így mondta, hogy a szeretet hiány kapcsolja be azt a bizonyos hajlamot, és hogyha a hajlam és a szeretet hiány összekapcsolódik, akkor kialakul a függőség. A betegség részét, tehát a hajlam részét, igen, gyógyítani kell egy alkoholistánál szakmai módon. Tehát ugye nem azzal, hogy majd abba hagyom, meg nem azzal, hogy te büdös mocskos utolsó disznó állat, te hagyd abba, ezzel ugye nem megyünk semmire. Miért? Mert ő tudja, hogy ilyen. Ő tudja, hogy egy utolsó mocskos állat, és tudja, hogy ez nem igaza van azoknak, akik ezt mondják róla, de mivel nem tud leállni, mert beteg, ezért ugye újra inni fog. Tehát ezzel ez megint csak egy örvény, tehát itt ezt a részét, a betegség részét szakmailag kell kezelni. Na de most én a lelkélet kapcsán a függőségeknek a másik aktivizáló tényezőjéről beszélek, a szeretet hiányról, amelyet lehet gyógyítani. A szeretet hiányt szeretettel lehet gyógyítani és betölteni, főleg az Istennel való kapcsolat által. Mit mondunk ezzel? Hogy a függőket nem szídni kell, nem mindig a morális, ilyen bűn kategóriákkal kell őket oktatni, szegényke szeretne változni, csak nem tud. Csak nem tud, mert függő, mert beteg. Nem tud változtatni. Tehát nem ezeket a bizonyos jelenségeket kell szídni, és ítéletekkel bélyegezni, hanem egyrészt szakmai módon gyógykezelni azt, amit lehet, és másrészt a szeretet hiányukat enyhíteni. És azért mondtam most el ezt az egész logikai menetet, hogy nekünk mekkora lehetőségünk van az Isten kapcsolatunk által a szeretet hiányunkat enyhíteni. Rendkívül nagy lehetőségünk van a szeretet hiányunkat enyhíteni az Isten kapcsolat által. Tehát ebbe gondoljunk bele, hogy ki ez az Isten, aki minden szeretetet pótol, ami az életemben nem volt, vagy nincs és nem lesz. Pótolja. Ő pótol minden olyan szeretetet, amit valaki nem kapott meg az édesanyjától, amit valaki nem kapott meg az édesapjától, amit most nem kap meg attól a valakitől, akit ő szeretné, vagy soha nem fog valakitől megkapni, akit ő szeretné. A hitünk egyik leglényegesebb tanítása, hogy Isten pótolja ezeket a szeretet hiányokat. Persze másképp, igen, másképp pótolja, nem pontosan ugyanúgy, de igenis elmondhatjuk, hogy azt a legmélyebb űrt, azt igenis pótolja. És ez nem arról szól, hogy sosem fog fájni az, hogy valakinek a szeretete nekem hiányzott és hiányzik, ez fájhat. De ott a legmélyén ugyanis pótol mindent. Nem tudom, mondtam-e itt már, ugye a tékozló fiú példabeszéde kapcsán, hogy az apai ölelés, ugye? Tehát amivel az apa átöleli azt a gyereket, föltételek nélkül, mindegy, hogy mit csináltál. Az a lényeg, hogy itt vagy, nem kell semmit tenned ahhoz, hogy szeresselek téged, mert élsz és föltámadtál, és visszajöttél, és ez a legfontosabb. És ugye a Rembrandt festményt, nem tudom, amit említettem-e már, de más helyen talán igen, hogy ugye Rembrandt megfestette a tékozló fiú hazatérését, mint ugye festményt, és mindenkinek tényleg házi feladat, ugye nézzük meg, és Rembrandt megértette az Istennek a szeretetét tényleg, ugye amikor a fiút átölelő két kéz, ugye aznak az apának a két keze, ugye nézzük meg nagyítóval, vagy zoomoljunk oda ugye a festményre, az egyik kéz az egy erős, férfias, apai kéz, amely ilyen megtartó mozdulatot végez a fiú felé, a másik pedig tényleg esztétik látványilag is egy más típusú kézfej, egy gyöngébb, nőies, anyai kéz, amely nem megtartja, hanem inkább simogatja annak a fiúnak a vállát. Rembrandt megértette, hogy Isten a szeretet teljességével szeret bennünket, apai és anyai szeretettel együtt. De hát ez persze, hogy igaz, ha azt mondjuk, hogy Isten a szeretet. Ha Isten a szeretet, akkor ő minden típusú szeretetnek a teremtője. Ha létezik anyai szeretet, akkor az azért létezik, mert Istenben az benne van. Hát Isten nem tud olyat teremteni, hogy benne nincs. Tehát az anyai szeretet, ha van, akkor az benne is van. Az apai szeretet benne is van. Satöbbi, ez a sok-sok szeretet formát. Házastársi szeretet, testvéri szeretet, baráti szeretet. Ennek mind ő a teremtője. Magyarul, ez mind ő benne van. Azaz, amikor azt mondjuk, hogy Isten engem szeret, akkor ez azt jelenti, hogy ő a szeretet teljességével, apai és anyai szeretettel, házastársi és baráti és testvéri szeretettel szeret engem. Azaz minden szeretet hiányt, amit én ezekből a relációkból magamnak hiányolok, ő pótol. Mert a szeretet teljességével szeret. Mit akartam ezzel mondani? Csak azt, hogy lássuk meg, hogy milyen lehetőségünk van nekünk a szeretet hiányunkat enyhíteni az Istennel való kapcsolat által, és pontosan így lesz aztán lehetőségünk valamilyen módon megmutatni a hamis, extázis kereső világnak, hogy ők igazából mire is vágyódnak. A drogos is, az alkoholista is, stb. Istenre vágyik. Hiányzott neki anya, apa szeretete, az mind ott van, és őt nem szerették, és most ő így menekül a valóságtól. Persze, ez mind igaz. De végső soron ő az Istenre vágyakozik, mert azt a szeretetet, amit ő nem kapott meg kiskorában, azt most már neki nem nagyon tudják pótolni, de az Isten viszont mindent tud pótolni, itt és most. Tehát, hogy amikor látjuk, hogy a világban van egy ilyen hibás extázis keresés, akkor nem menjünk át mindjárt ítélkezőbe, hogy ezek a csúnya, gonosz, bocskos, bűnös emberek. Persze, erkölcsileg ott van, hogy nem tesznek jót. Persze. Csak most nem erkölcs tanórán vagyunk. Hanem, hogy megnézzük, miből fakad nekik az a vágy, az önmagukból való kilépés után. Benyitunk a diszkóba, és megnézzük, hogy ott mit csinálnak az emberkék. Ja, ugye ott ugye minden van, ugye szoktuk mondani, az összes extatikus eszközt ugye el lehet érni, de ott is. Tehát most nem az ítélkezés adott a dolgunk. Persze lehet mondani, hogy hibás, hogy az nem jó. De nézzük meg, hogy nekik mi az az alapvágy, amiből ez az egész fakad. És akkor mindjárt megérthetjük a magunk vágyát, a magunk szeretet hiányait, a magunk vágyát az extázisra és a magunkból való kilépésre. Tehát a mai világ megoldása a misztika, mondom én. Amikor keressük ezt a tapasztalatot, amikor keressük a gyógyulást, amikor keressük a betöltettetést, akkor jön egy Avilai Teréz, és azt mondja, hogy itt van. Az Istennel való kapcsolatban van. És hogy ez a kapcsolat ne legyen megint csak hideg, csupán racionális, érzelemmentes valami, hanem hassa át ez a bennünk lévő erosz, igenis ez a szenvedélyes szeretet ő iránta, amelyet ő is táplál mi irántunk, és ez hihetetlen erőforrássá válik. Ez aztán valóban nagyon sokszor ad nekünk egy ilyen józan, extatikus állapotot, amikor kiléphetek magamból, mert itt van az a valaki, akibe állandóan beléphetek. És ő engem megtisztít, ez a tapasztalat megtisztít állandóan. Csak ugye megint a tragédia, ugye, hogy mire tanítjuk a keresztényeket. Mi, mint egyház, mondjuk, hogy az Istennel ilyen kapcsolat is lehetséges. És ugye Avilai Teréz ezt lépen nyomon mondja, hogy megelégszünk az Istennel, csak egy ilyen pici, mini, ilyen törvénybetartó, vasárnapi, meg pénteki bőti kapcsolattal. Amikor lehetne ilyen is, mi megelégszünk ennyivel. A tortábnak levesszük a kis izéjét, meggyet a tetejéről még meg is felezzük, mondjuk, és áttesszük meg. A tortát meg nem. Amikor ez nekünk tálcán föl van kínálva, de ez persze nem mindig a mi hibánk, vagy inkább a saját fajtámról beszélek, tehát inkább ez a mi hibánk, mint lelkipásztorok hibája, például sokszor, hogy hogyan mutatjuk be a hitünket. Csak annyit mondunk csak, jó keresztény az, aki betartja a pénteki böjtöt vasárnap, misére jár, reggel este imádkozik, és pluszpassz. Jó, ez igaza van, csak ez a tortának a habjáról a fél megy. Amit elmondott. Avilai Teréz azt mondja, hogy edd meg a tortát. És én ezt kívánom mindjártunknak. Jó étvágyat! Köszönöm szépen!